Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Pápai üzenet, át kell újra gondolni a halálos autonóm fegyverek fejlesztését. Közzé tették az októberi szinódus munkadokumentumát, az egyház küldetésében mindenki vegyen részt. Primiero San Martino di Castrozza diszpolgárává tették Parolin bíboros államtitkárt. Pápai üzenet, át kell újra gondolni a halálos autonóm fegyverek fejlesztését. Vallási vezetők gyűltek össze a világ minden tájáról, hogy megvitassák a mesterséges intelligencia etikája a békéért témát a japán városban, Hiroshima-ban, július 9-én és 10-én. Ferenc pápa üzenetet küldött a tanácskozásra, rámutatva, hogy nagy szimbolikus jelentőséggel bír a béke és a mesterséges intelligencia megvitatása abban a városban, amely még mindig szenved az atombomba következményeitől, amely 1945. augusztusában majdnem teljesen megsemmisítette a települést. A mesterséges intelligencia és a béke két kiemelten fontos kérdés. A pápa felidézte az olaszországi Pújában összegyűlt G7 országok politikai vezetőihez intézett legutóbbi felhívását ezügyben. A dél-olasz találkozón Ferenc pápa hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a döntéshozatalt emberi kézben kell tartani, ahelyett, hogy a gépekre hagyatkozunk. Akkor kifejtette, hogy a gép számos lehetőség közül választ technikailag jól meghatározott kritériumok vagy statisztikai következtetések alapján. Az emberi lények azonban nem csak választanak, hanem szívükben is képesek dönteni. A pápa rámutatott üzenetében, hogy az igazi döntésekhez emberi bölcsesség és értékelés szükséges, és a mesterséges intelligenciára való túlzott támaszkodás alááshatja az emberi méltóságot. Pontosan ezt láttuk Hiroshima-ban, és látjuk ma is, és a világunkat érintő jelenlegi konfliktusok közepette, beleértve a háborús gyűlöletet is, egyre többet hallunk erről a technológiáról, hangsúlyozta a pápa. Döntő fontosságú tehát, hogy testvérekként egyesülve emlékeztessük a világot, hogy a fegyveres konfliktus tragédiájának fényében sürgősen át kell gondolni az olyan eszközök fejlesztését és alkalmazását, mint az úgynevezett halálos autonóm fegyverek, és végül be kell tiltani azok használatát. Könyörgését megismételve, amely pápasága során számos felhívásának középpontjában áll, megismételte. Soha egyetlen gép sem dönthet úgy, hogy elveszi egy emberi lény életét. Üzenetének végén Ferenc pápa azt kérte, hogy miközben az előttünk álló kérdések összetettségére tekintünk, ismerjük el a népek és vallások kulturális gazdagságának hozzájárulását a mesterséges intelligencia szabályozásához. Hangsúlyozta, hogy ez a technológiai innováció bölcs irányítása iránti elkötelezettségük sikerének kulcsa. Végezetül Ferenc pápa reményét fejezte ki, hogy a hiroshimai összejövetel elhozhatja a testvériség és az együttműködés megteremtésének gyümölcsét, majd azért imádkozott, hogy mindannyian a béke eszközeivé váljanak a világ számára.
Közzétették az októberi szinódus munkadokumentumát. Az egyház küldetésében mindenki vegyen részt. Október 2-a és 27-e között rendezik meg a Vatikánban a 16. rendes szinódus második ülését, amely a 2021-ben megkezdődött szinódusi folyamat keretébe illeszkedik. Célja, hogy az egyház közelebb kerüljön az emberekhez, és minden megkeresztelt vegyen részt az egyház életében. A most megjelent munkadokumentum többek között a nők szerepének elismerésével, az átláthatóság és elszámolhatóság igényével foglalkozik. Hogyan legyünk szinodális, missziós egyház? Ezt az alapkérdést járja körül a püspöki szinódus őszi ülésének munkadokumentuma, az Instrumentum Laboris. Az október 2-a és 27-e között megrendezendő ülés témája egy szinodális egyházért, szeretett közösség, részvétel és misszió, mely a 2023-as ülést követi. A most megjelent munkadokumentum összegyűjti az előző év gyümölcseit, kiegészítve azt más találkozók eredményeivel, mint például a plébánosok nemzetközi találkozója, melyet Sacrofanóban tartottak április 29-től május 2-áig. Ezen túl tartalmazza annak a 10 tanulmányi csoportnak a munkáját, amellyel Ferenc pápa megbízásából elmélyítették a 2023-as szinóduson fölmerült bizonyos témákat. Július 9-én a Szent Szék sajtóközpontjában mutatták be a dokumentumot, mely nem kíván előre gyártott válaszokat adni, sokkal inkább útmutatást és javaslatokat arra, hogy az egyház a maga egészében hogyan lehet szinodális a küldetésében, vagyis hogyan lehet közelebb az emberekhez. Miként legyen kevésbé bürokratikus, helyette Isten háza és családja, ahol minden megkeresztelt felelősnek érzi magát és részt vesz az egyház életében, a maga szerepének és szolgálatának megfelelően. Az Instrumentum Laboris 5 nagy részre tagolódik: bevezetés, alapok és 3 központi rész. A bevezetés emlékeztet az eddig megtett útra. Kiemeli az elért eredményeket, mint például a lélekben való beszélgetés szinodális módszerének elterjedt használatát. Ezt követik az alapok, melyben a szinodalitás megértéséről van szó, melyet a megtérés és a reform folyamataként tekint. Megosztott és konfliktusoktól szenvedő világunkban az egyház arra hivatott, hogy az egység jele legyen, a kiengesztelődés és a meghallgatás eszköze mindenki számára, különösen a szegények, a kirekesztettek, a hatalomból kizárt kisebbségek számára. A szinodalitás nem értékeli le a tekintélyt és a feladatot, amit maga Krisztus bíz a pásztorokra. Nem öncélú, hanem szervesen kapcsolódik a küldetéshez, emlékeztet rá a dokumentum. Az alaprész nagy teret szentel a nők szerepének, melyet az egyház életének minden területén játszanak, kiemelve, hogy jobban el kell ismerni karizmájukat és hivatásukat. Isten néhány nőt választott ki arra, hogy a feltámadás első tanúi és hirdetői legyenek. A keresztség erejében tehát teljesen egyenlők, ugyanazokat az ajándékokat árasztja ki rájuk a lélek, és arra hivatottak, hogy szolgálják Krisztus küldetését, mutat rá a dokumentum. Mentalitásváltásra van szükség először is, aminek révén felismerik, hogy a nők és férfiak Krisztusban egymás testvérei, a közöttük lévő kapcsolat, kölcsönös függés, a közös küldetést szolgálja. Bizonyos kultúrákban továbbra is erőteljesen jelen van a férfi uralom, ezért a szinódus második ülésén kívánatos, hogy a nők nagyobb számban vegyenek részt az egyházról szóló döntési folyamatokban és a döntések minden fázisában. Emellett szélesebb körben jussanak felelős pozíciókhoz az egyházmegyékben és az egyházi intézményekben, a szemináriumokban, intézetekben, teológiai karokon és a kánoni eljárások bírói szerepében. Ezek a javaslatok a szerzetes nőket is érintik, akiknek nagyobb elismerést és határozottabb támogatást kell nyújtani életükhöz és karizmájukhoz, felelős pozíciókba is juttatva őket, folytatódik a szinódusi munkadokumentum. Ami a nők diakónusi szolgálatának megnyitását illeti, az Instrumentum Laboris leírja, hogy néhány helyi egyház kéri ezt, míg mások ellenzik. Az októberi szinódus ülésen nem fogják tárgyalni ezt a témát, ezért jó, hogy folytatódnak az ezzel kapcsolatos teológiai megfontolások. Minden esetre a nők szerepéről való gondolkodás egyértelművé teszi azt a vágyat, hogy erősítsék a világiak által folytatott minden szolgálati formát. Ezért kívánatos, hogy megfelelő formákat találjanak arra, hogy hozzájáruljanak Isten igéjének hirdetésére a Szent Mise ünneplése közben is. A bevezetés és az alapok után a dokumentum azokat a kapcsolatokat vizsgálja meg, amelyek révén az egyház szinodális lehet küldetésében, vagyis az Atyaistennel, a testvérekkel és az egyházakkal való kapcsolatokat. A karizmák, a szolgálatok és a papi szolgálat elengedhetetlen tehát egy olyan világban és világért, amely a sok ellentmondás közepette keresi az igazságosságot, a békét és a reményt. A helyi egyházaktól kapott visszajelzések alapján a fiatalok olyan egyházat szeretnének, ami nem a struktúrák és a bürokrácia egyháza, hanem kapcsolatokra épül, dinamikus és fejlődik. Az októberi ülésen megvizsgálhatják új szolgálati formák létrehozásának lehetőségét, melyek a meghallgatást és az elkísérést segítik. Nyitva kell tartanunk a közösség ajtaját, hogy az emberek beléphessenek rajta, anélkül, hogy fenyegetve vagy megítélve éreznék magukat. Az Instrumentum Laboris második része a képzési folyamatokról és a közösségi megkülönböztetésről szól, mely lehetővé teszi, hogy az egyházak megfelelő döntéseket hozzanak, meghatározva mindenki felelősségét és részvételét. A család, mint az élet és a szeretet közössége, kiemelt helyet kap a hitre és a keresztény gyakorlatra való nevelésben. A nemzedékek közötti összekapcsolódás a szinodalitás iskolája. Mindenki, gyengék és erősek, gyermekek, fiatalok és idősek nagyon sokat kaphatnak egymástól és adhatnak egymásnak. Fontos az is a különböző folyamatok között, hogy a felelős beosztású egyháziak átlátható módon számot adjanak munkájukról, melyet az egész egyház javára és küldetésére folytatnak, szögezi le a dokumentum. Egy szinodális egyháznak szüksége van az átláthatóság és elszámolhatóság kultúrájára és gyakorlatára. Ezek ugyanis nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy meglegyen az a kölcsönös bizalom, amellyel együtt haladhatunk, és gyakorolhatjuk kölcsönös felelősségünket a közös küldetésért. Az Instrumentum Laboris arra is emlékeztet, hogy a végzett szolgálatról már az apostoli egyházban is el kellett számolni a közösség felé, tehát egy régi hagyományról van szó. Ma különösen azért várják el az egyháztól az átláthatóságot és az elszámolást, mert az elmúlt években rontották a hitelét a pénzügyi botrányok, és főként a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek elleni szexuális abúzusok. Az átláthatóság és az elszámolás hiánya növeli a klerikalizmust, amely tévesen arra épül, hogy a felszentelt papok nem kötelesek elszámolni senki felé tekintélyük gyakorlásáról. Ez az elvárás az egyház minden szintjére igaz, a lelkipásztori tervekre, az evangelizálási módszerekre és azokra a módozatokra, amelyekkel az egyház tiszteli az emberi személy méltóságát, például az intézményein belüli munkakörülményekkel. Olyan struktúrákra és értékelési formákra van szükség, nem moralista értelemben, amelyek megvizsgálják a szolgálati felelősség gyakorlásának módját. Garantálni kell az egyháznak többek között egy éves elszámolás közzétételét, a javak és erőforrások használatáról, küldetése teljesítéséről, beleértve a kiskorúak és sérülékeny személyek védelméért tett kezdeményezések bemutatását, a nők vezetői pozíciókhoz segítését, részvételük előmozdítását a döntési folyamatokban. A szinódusi munkadokumentum harmadik része azokkal a helyekkel foglalkozik, ahol a kapcsolatok és folyamatok testet öltenek. Ezek nem feltétlenül térbeli helyszínek, hanem inkább konkrét helyzetek, amelyeket a kultúrák és az emberi körülmények dinamikái jellemeznek. Tanácsos túllépni az egyházi kapcsolatok és tapasztalatok statikus és piramisszerű látásmódján. Ehelyett a sokszínűség és a pluralitás az, ami lehetővé teszi az egy és egyetemes egyház számára, hogy dinamikus körforgásban éljen, ne essen az egyénieskedés vagy az ellaposodás csapdájába. Ellenkezőleg éppen ebbe a távlatba kell helyezni a más felekezetekkel, vallásokkal, kultúrákkal való párbeszédet is. Ebbe illeszkedik az is, hogy a péteri szolgálat gyakorlásának olyan formáit keresik, amelyek nyitva állnak az ökumenikus folyamat új helyzete előtt, a keresztények látható egysége felé. Végezetül az októberi szinódus dokumentuma emlékeztet rá, hogy valamennyi kérdés az egyházat kívánja szolgálni, és azt, hogy begyógyíthassa korunk legmélyebb sebeit. Az Instrumentum Laboris egy felhívással zárul. Folytassuk utunkat, mint a remény zarándokai, készülve a 2025-ös szent évre.
Primiero San Martino di Castrozza díszpolgárává tették Parolin bíborost. Egy új, különleges polgárral gazdagodott a Trentino Alto Adige, másnéven Dél-Tirol régió, Primiero San Martino di Castrozza települése. Díszpolgári címet adományoztak Pietro Parolin bíboros államtitkárnak, aki 8 éve tölti rövid nyári szabadságát a kisvárosban. Július 8-án a Fiera di Primiero-i Palazzo delle Miniere a bányák palotájában tartott ünnepségen adta át Daniele De Paoli polgármester az elismerést a vatikáni államtitkárnak. Jelen volt az eseményen Trento érseke Lauro Tisi és a környék plébánosai is. A polgármester felidézte a bíboros kedvességét, aki rövid időn belül értékes barátságot kötött a völgy számos lakosával. Ezzel az oklevéllel mélységes hálánkat fejezzük ki közelségéért, a hit példájáért és a világ békéért való személyes elkötelezettségéért, fogalmazott a polgármester. Reményét fejezte ki, hogy Primiero továbbra is a pihenés és az elmélkedés úti célja lehet a bíboros számára. A vatikáni államtitkár meghatódott és kissé zavarban volt a különleges ünnepségen. Köszönetet mondott a polgármesternek, hangsúlyozva, hogy új barátságokat kötött Primieróban. Jól érzem itt magam számosokból. A személyes kapcsolatok, az emberektől kapott fogadtatás, illetve a természet szépsége miatt. Minden alkalommal, amikor egy rövid nyaralásra gondolok, mindig Primiero jut eszembe. Szeretném szívélyesen köszönteni a Primierói közösség minden lakóját, és még egyszer kifejezni mélységes hálámat a fogadtatásért, fogalmazott a vatikáni államtitkár. A bíboros arra kérte Primiero San Martino di Castrozza lakóit, hogy emlékezzenek meg róla imáikban, hogy a történelem egy különösen viharos pillanatában a lehető legjobban tudja ellátni Ferenc pápa munkatársaként az egyetemes egyház szolgálatában vállalt feladatát. Annak a reményének adott hangot, hogy érjenek véget a háborúk és győzedelmeskedjen a béke. A béke nem csak a diplomácia, a politika vagy a nagyobb manőverek feladata, hanem mindenkié, húzta alá, hozzátéve, hogy a családunkban, azokban az országokban, ahol élünk, kis feszültségek keletkeznek. A globalizált világban nem kell emlékeztetni arra, hogy a háború többé nem korlátozódhat egy meghatározott földrajzi területre, mert drámai következményei az egész emberiségre kihatnak. Ezekben a pihenő napokban gyűjünk Jézus Krisztus köré, Szűz Máriával, hogy fokozzuk imáinkat a béke érdekében, zárta a rövid beszédét a vatikáni államtitkár. Primiero San Martino di Castrozza települést 2016-ban hozták létre Fiera di Primiero, Siror, Tonadico és Transacqua települések egyesülését követően. 5110 lakosa van, és a Primiero völgyben található Trento régió keleti részén, az UNESCO által a világörökség részévé nyilvánított Dolomitok szívében. Primiero híres szülöttei közül kiemelkedik Luigi Negrelli, aki mérnök volt és a közép-európai és olaszországi hidraulikus művek, hidak, utak és vasútvonalak építésének előfutára, aki mindenekelőtt az egyiptomi Suezi csatorna tervezéséről ismert. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!